Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 130. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. A 130. Zsoltár első verszaka így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 274. ének első, második és harmadik verszakainak eléneklésével. A 274. ének így kezdődik: Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, hogyan szól hozzánk Jónás próféta könyvének első fejezetéből. Jónás próféta könyvének első fejezete így hangzik. Jónás engedetlensége és büntetése. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfotba. Talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült, kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta lévőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok. Az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle. Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik. Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a száraz földre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt. Ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Eddig Istennek írott igéje. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük azt a sok jót, kegyelmet, vagy éppen megpróbáltatást, amiben az elmúlt időszak során részünk volt. Köszönjük, hogy most is ígéd által kívánod erősíteni mindazokat, akik már veled járnak, s akik még nem, azokat is szeretettel hívogatod. Tégy eképp, Urunk, szólíts meg bennünket, érintsd meg a mi lelkiismeretünket, hadd kerülhessünk közelebb te hozzád. Hadd lehessen életünk minden területe nyitott könyv te előtted. Urunk, légy jelen ezen az Isten tiszteleten, Szent lelked által áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg bennünket, igét hallgatóit. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 164-es dicséretünk második verszakát énekeljük el. A 164. énekünk második verszaka így kezdődik. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be, de szent lelked szívünket tiszta fénnyel úgy töltse be.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje az előbb hallott ige szakasz mellett, tehát Jónás könyve első része mellett még Lukács evangéliumából hangzik hozzánk ezen az Isten tiszteleten a 6. fejezet 47., 48. és 49. verseiből. Most ez utóbbi szakaszt olvasom, tehát Lukács evangéliuma 6. részéből a 47., 48. és 49. verseket. Jézus Krisztus mondta, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Eddig Isten írott igéje. Te hatalmasabb vagy Istennél? Évekkel ezelőtt szörnyű családi tragédia után kellett szembenéznie ezzel a kérdéssel a balesetet túlélő asszonynak. A tegnapi Magyar Nemzetben olvashatunk róla többet. Annak idején férjével, valamint két gyermekükkel, 11 éves volt a nagyobbik, és 7 éves a kisebbik. Bulgáriában a tengerparton nyaraltak. Csodálatos órákat töltöttek el ott együtt, egészen addig a napig, amikor elhatározták, hogy kirándulni mennek a hegyekbe. Beültek az autójukba, és elindultak. Útközben azonban egy kamion beléjük rohant, és nekiszorította őket az előttük haladó teherautónak. Szerettei nem élték túl az ütközést. Ő igen, nyaktól egészen térdig összeégve, összetörve. Kórház, fájdalmas magához térések, majd visszasüllyedések a kómába, míg aztán végleg magához tért. Szörnyű testi kínok, amelyekhez csatlakoztak a lelki kínok, különösképpen is, amikor visszatudott már emlékezni arra, hogy mi is történt, hogy hol is vannak már a szerettei. A kórházból való hazatérése után ezek a lelki sebek csak még tovább mélyültek, mert az a ház, amely addig az otthont jelentette számára, az most már csupán egy üres épület volt. Gyötrő kérdésekkel birkózott, perelt a teremtővel, míg nem a már említett kérdés megdöbbentette: te hatalmasabb vagy az Istennél? S a folytatás: mert más sem teszel, mint felelősségre vonod őt. Vajon, ha ezt a kérdést nekünk tennék föl, ha most föltenném ezt úgy külön-külön, hogy hatalmasabb vagy az Istennél? Gondolom, hogy valószínűleg mindnyájan tiltakoznánk, ki csendesebben, ki talán szenvedélyesebben. Nem, hogy lennék én hatalmasabb a mindenható Istennél? S talán lennének közöttünk olyan testvérek is, akik azt is hozzátennék még, hogy csak porszem vagyok én az élő Istenhez képest. De vajon a mindennapokban meghozott döntéseink, magatartásunk, lépéseink arról vallanak-e, hogy tudjuk, vállaljuk a helyünket az Isten által adott rendben? És mi van akkor, hogyha vihar csap le az életünkre? Jónás története, és ez a második igeszakasz, amely Lukács evangéliumából hangzott hozzánk, Jézus Krisztusnak egy példázata, segít nekünk abban, hogy erre a nagyon fontos kérdésre őszinte választ adhassunk. És hadd mondjam azt, hogy ne féljünk még a lelepleződéstől sem, hiszen mi csak nyerhetünk azzal, hogyha végre egyszer igazán szembe merünk nézni azzal a kérdéssel, hogy hogyan is viszonyulok én az élő Istenhez. Mondtam azt, hogy csak nyerhetünk vele. És nem véletlenül használtam ezt a szót, hiszen a Szentírásban ezt is olvashatjuk, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Nos hát, Jézus Krisztus ezt a példázatot, ahogyan hallottuk, ezekkel a szavakkal kezdte: aki hozzám jön. Nem is olyan magától értődő cselekedet az, hogy Jézus Krisztushoz menni. Mehettünk volna mi is, akik most itt ülünk ebben a templomban, akár ezen a délelőttön istentisztelet helyett a Tesco-ba vagy az Auchan-ba vásárolni, mint ahogy nagyon sokan teszik. Vagy elmehettünk volna moziba, vagy valamelyik múzeumba ezen a délelőttön. Aki hozzám jön. Tapasztalhatjuk, láthatjuk, nem kevesen vannak olyanok, akik nem Jézus Krisztushoz fordulnak a kérdéseikkel, inkább mennek a jósnőhöz, vagy máshová, vagy a keleti vallásokhoz, keleti filozófiákhoz, és lehetne folytatni a sort, hogy a problémáikra megoldást találjanak, hogy megnyugvásra, vigaszra tehessenek szert. Mi mégis Jézushoz jövünk. Fülembe csengenek azonban Jézus Krisztusnak a szavai, melyeket másik alkalommal mondott el Keresztelő Jánossal kapcsolatban, a sokasághoz fordulva: miért mentetek ki a pusztába? Kérdezi tőlük. Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Vajon miért jövünk mi az Úr Jézus Krisztushoz. Miért jövünk mi Isten tiszteletre? Vagy fordulunk Istenhez? Erre a kérdésre leginkább olyan válaszokat hallhatunk, azért, hogy segítsen ki a bajomból, hogy megoldja a problémáimat. És Jézus Krisztusnak valóban van is hatalma hozzá, hogy a konkrét nyomorúságainkból, mélységeinkből kihozzon bennünket, és sokszor meg is cselekszi ezt. De figyeljünk csak, hogyan folytatja Jézus itt a szavait. Aki hozzám jön, hallja a beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Hozzám jön, hallja a beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Jézus Krisztus még annál is többet szeretne adni nekünk, mint amennyit mi kérünk, vagy amennyit igényelni merünk tőle, mert ő nem csak egy-egy konkrét bajunkból szeretne kisegíteni, hanem az alapvető, az igazi problémánkra kínál ő megoldást. Ezért szól hozzánk. Ezért keres bennünket, ezért szólít meg újra és újra. Jónáshoz is szólt egykor, hallottuk a másik ige szakaszból. Indulj, menj Ninivébe, és prédikálj ott. Jónással is nagyszerű terve volt Istennek, mint ahogy mindegyikünkkel, minden emberrel, hiszen arra teremtett bennünket, hogy sok szépet, sok jót vigyünk az embertársaink közé, az embertársainkhoz, vagy hadd mondjam így, hogy áldást közvetítsünk. Ezért küldte Jónást is Ninivébe, hogy hirdesse ott az Isten igéjét, hogy hirdesse a megtérést, és hogy Ninive ezáltal megmenekülhessen. Nem gyönyörű feladat ez? Hiszen micsoda megtiszteltetés, hogy az egyszerű teremtmény, a kicsi ember, a hatalmas Isten munkatársává léphet elő. Isten a szájába ad életmentő üzenetet, és ő viheti boldogan tovább. Szeretheti az embertársát, elsősorban az Urat, és aztán az ő szeretetével az embertársát. Nem csodálatos az, hogy egyáltalán ismerheti az ember az élő Istent, azt az Istent, aki mindnyájunkat szeret, és aki mindent megtesz azért, hogy bennünket, embereket boldognak láthasson. Nem csodálatos küldetés ez, hiszen, hogyha vállaljuk és teljesítjük azt, amit Isten kér tőlünk, akkor Isten csodáinak lehetünk közben a tanúi. Micsoda kiváltság! Jónás azonban mégis valami nagyon meglepő dolgot tesz. Nem Ninivébe indul. Pedig hallotta az Úrnak a szavát. Hallotta. Lukács evangéliumában azt olvastuk, hogy Jézus azt mondta, aki hozzám jön és hallja a beszédeimet. Nos, Jónás hallotta Istennek a szavát. Értette is. Biztos, hogy világos volt számára Istennek ez az útmutatása, ez a parancsa. Miért nem ment el Ninivébe? Miért van ez akkor, hogy mégsem odaindul, ahová Isten küldi? Lehet találgatni, lehet különböző válaszokat adni, mert túl messze volt ez a város, mert nagyon nehéz feladatnak bizonyult, kényes feladatnak, mert rossz híre volt ennek a városnak, valóban az volt. És miután ilyen város volt, ezért senki sem kívánkozott oda. De igazából nem ezekről van szó, Jónás esetében. Hiszen megmondja ő pontosan, hogy miért nem akart elmenni Ninivébe. Ugyanis, hogyha továbbolvassuk Jónás könyvét, akkor látjuk azt, hogy végül mégiscsak elmegy. De amikor azt látja, hogy Isten igéje elvégzi a maga áldott munkáját a városban, akkor felháborodik. Ilyen szavakkal fordul az Úrhoz: ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Miért nem megy el hát Jónás Ninivébe? Azért, mert nem akarja azt, amit Isten akart. Azért, mert Jónás haragudott azokra, akiket Isten szeretett. Haragudott Ninivére, erre a gonosz városra, mert az ő népének is mérhetetlenül sokat ártott az a város, illetve hát az a nép, az asszír nép. És megvan róla győződve, hogy ebben neki van igaza. Nem ért egyet tehát Istennel ezt a küldetést illetően. És olyan döbbenetes látni azt, hogy még Istennel szemben is ragaszkodik az igazához. Elindul hát ellenkező irányba. Isten keleti irányba küldte őt, ő pedig nyugatra indul, ott is a lehető legmesszebb eső helyre, Tarziszba. Az Úr elől. Ezt olvashatjuk ott Jónás könyvében. Menekül, az Úr elől megy el. De hát van-e a pöldnek olyan pontja, ahol eltűnhet az ember Isten szem elől? Valószínűleg Jónás is ismerte azt a Zsoltárt, ez a 139. Zsoltár, amelyben a Zsoltáros pontosan erről beszél, ezt kérdezi, hogy hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállni, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Tudta Jónás ezt jól, hogy igazából Isten elől nem lehet elmenekülni. Csak hogy aki egy ponton megkeményíti magát Istennel szemben, mint amit cselekedett Jónás is, az élete egyéb kérdéseiben is értetlen lesz, és könnyen keményé válik, és nem tud helyesen dönteni. Elgondolkoztató az, hogy Jónás emberi mértékkel mérve semmi rosszat nem tett, hogyha belegondolunk itt mindabba, ami történt. Legalábbis azzal odáig, hogy más irányba indult, felült egy hajóra, még semmi rosszat nem tett. Csak éppen nem tette azt a jót sem, amit Isten rábízott. Lehetne azt mondani rá, hogy csendesen szabotált. Nem vitatkozott ő, nem tiltakozott, nem ellenkezett, csak éppen nem vette komolyan, amit Isten mondott. Nem tagadta ő Istent, Istennek a létét, csak éppen, hadd mondjam még egyszer, nem vette komolyan, amit Isten mondott. Megbírálta Istent, nem tekintette úrnak őt. Úrnak, aki parancsol, és ő pedig engedelmeskedik. Nem bízott Istenben. Nem volt bizonyos abban, hogy Istennek minden parancsa tökéletes és jó. És elkezd Jónás valami más csinálni. Függetleníti magát Istentől. Később kiderül, hogyha tovább olvassuk a történetet, a könyvet, hogy mennyi baj származott végül is ebből a döntéséből. Jónás menekül hát az Úr elől. Hallja az Úrnak a szavát, de menekül előle. Más irányba megy. Elmegy az Úr elől. Lehet, hogy mi is most éppen ilyen utat járunk. Menekülünk az Úr elől. Talán ilyen szép diszkréten, mint ahogyan Jónás tette. Nem tagadjuk mi sem Istent, hiszen hiszünk benne. Azt sem mondjuk, hogy az Isten beszéde az nem lenne igaz. Csak éppen, mint ahogy Jónás is tette, talán nem vesszük komolyan Istennek a szavát. Nem ahhoz igazodik a gondolkozásunk, a pénzbeosztásunk, gazdálkodásunk, vagy éppen az időbeosztásunk, vagy a házasságunk. Te hatalmasabb vagy Istennél? Hangzott egykor a már emlegetett asszonyhoz a kérdés. Hadd tegyen föl még egyszer, mindezek után, amely most itt elhangzott. Te hatalmasabb vagy Istennél? Jónás elmenekült az Úr elől. Az Úr azonban megállította őt. Hallottuk, hogy hatalmas vihar támadt ott a tengeren. Isten most bennünket is megállít, és most csendben még a szavával állít meg. Te hatalmasabb vagy Istennél? Aki hozzám jön, mondta az Úr Jézus, hallja az én beszédeimet, és cselekszi is azokat. Az hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ás, és jó alapot készít el, a kősziklára alapozza az épületét. A kősziklán még számunkra is van hely, a te számodra is van még hely. Ezen a kősziklán az Úr Jézus Krisztuson. Lehet rá építeni még. Így, hogy nem csak halljuk az ő szavát, hanem valóban cselekedjük is azt. Olvastam valahol ezt a mondást ezzel kapcsolatban, hogy a kereszténység nem a fejnél, nem a szívnél, hanem a lábnál kezdődik. Valóban. Úgy van az, hogy nem csak az értelem, nem csak az érzelmek dolga, hanem az akarat és a cselekvés dolga is. Indulj el, de abba az irányba, oda, ahová Isten küld téged. Cselekedd, aki cselekszi is az én akaratomat. Jézus Krisztus a kőszikla most bennünket is így hív, hogy legyen a mi boldog vallomásunk is az, amit az egyik dicséretünk a 346. így fogalmaz meg, győzhetetlenén kőszálom, védelmezőm és kővárom. A keresztfán drága áron oltalmamat tőled várom. Ámen. Thank you. Most az 512. dicséretünknek az első verszakát énekeljük el. 512. dicséretünk így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja a szódat. S bárcsak így lenne mindenkor. És magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te bennünket, embereket keresel, megszólítasz. Áldunk és magasztalunk azért, hogy minden gazdagságodat szeretnéd közölni velünk. Hogy azt szeretnéd, hogy az életünk valóban értelmes legyen, hogy megtaláljuk a helyünket, hogy békességünk legyen, hogy igazi öröm lehessen a szívünkben. Köszönjük, hogy Te hívsz a veled való közösségre bennünket, hogy önmagadat adod nekünk, hiszen Jézus Krisztusban ezt cselekedted. Így áldunk és magasztalunk érte, egyszülött fiadért, hogy benne mindent nekünk adtál, de benne lehet ez a minden a miénk. Ó, segíts nekünk ezt megértenünk és elfogadnunk. Segíts nekünk abban, hogy tényleg megérthessük, hogy rádöbbenhessünk arra, hogy ő az igazi kőszikla, hogy egyedül rá érdemes alapoznunk az életünket. Ő tud megtartani bennünket mindenkor, itt életünkben is, akkor is, amikor ránk szakadnak a mulasztásaink, az elrontott döntéseinknek a súlya, az elrontott életünknek a súlya, akkor is ő tud megtartani, hiszen hozzá mehetünk bűnbánattal, mehetünk megvalva a tőled való elfordulásunkat, a vétkeinket, és akkor bocsánatot kaphatunk. Jézus Krisztus tud megtartani, és ezt köszönjük neked, hogyha már megérthettük és tapasztalhatjuk. A gondok, a problémák, a különböző nyomorúságok, veszteségek terhei alatt roskadozva is. Köszönjük, hogy így is hívsz bennünket magadhoz, hogy adjuk át a terheinket neked. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy Te tudsz megtartani bennünket, és Te meg tudsz tartani, akkor is, amikor utolsó dobban a szívünk. Hogy ha veled éljük az életünket, akkor ott a halálban is a Te kezedben vagyunk valamiképpen, és az örökké valóságban is veled lehetünk. Köszönjük neked ezt, Urunk. De úgy kérünk, könyörülj meg rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy valóban erre a kősziklára, az Úr Jézus Krisztusra építsük az életünket, így ahogyan itt az ikében is láthattuk, hogy jövünk hozzá, hallgatjuk beszédét, de nem csak hallgatjuk, hanem meg is tartjuk azt, azt szerint cselekszünk. Urunk, Olyan jó lenne, hogyha olyanok lehetnénk, mint a bölcs házépítők. S bocsásd meg a bolondságainkat, a tévhit teinket, és kérünk, segíts ki ezekből bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy meg tudjuk alázni magunkat előtted, a mindenható Isten előtt. Segíts meglátni nekünk azt, hogyha bármiben is, életünk bármely területén is hatalmasabbak akartunk lenni, mint te. Urunk, te nyisd meg a szemünket, hogy megláthassuk ezt, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk. És köszönjük neked, hogy van lehetőség a gyógyulásra, ebből a szabadulásra. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezért szóltál most is hozzánk. És kérünk, hogy Szent Lelked által munkálkodj bennünk tovább, és amikor majd kilépünk innen a te házadból, akkor is, a mindennapokban is. Hadd tudjunk mi mindig rád tekinteni, téged kérdezni, és valóban veled megbeszélni mindent. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a betegjeinkért is. Köszönjük a gyógyulásokat neked, és kérünk, hogy légy azokkal, akik még kórházban vannak, de azokkal is, akik itthon vannak, betegségben. Erősítsd őket kegyelmeddel. Hozzád visszük, Urunk, most imádságunkban azokat a családokat is, amely családok tagjainak az elmúlt napokban ravatal mellett kellett megállni. Kérünk, hogy légy velük irgalmaddal, hogy megláthassanak ők is téged, lelki szemeikkel, hitükkel megtalálhassanak téged, segítsd el őket oda, hogy teljesen rád a kősziklára alapozzák, építsék ők is az életüket, és tartsd őket erősen most e veszteségben, a gyász idején. Töröld le a könnyeiket, kérünk, és légy velük továbbra is. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, egyházunk vezetőjéért. Kérünk, hogy adj nekik bölcsességet. Könyörgünk hozzád egész népünkért. Imádkozunk azért, hogy bárcsak minél többen oda találhatnának hozzád, hogy meglátnának téged, a kősziklát, és hogy nekik is vallomásuk lehetne az, amit az előbb mi énekelhettünk, hogy te vagy a védelmezünk, kővárunk, nálad találhatunk oltalomra. Így kérünk, hogy maradj velünk, mindnyájunkkal, Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A mai nappal elkezdődik az egyetemes imahét, amelynek alkalmai a következőképpen alakulnak. Ma este 6 órától a baptista gyülekezettel lehetünk együtt, akik a Blejer Jakab általános iskolában, tehát kint a lakótelepen, annak az ebédlőjében tartják az istentiszteleteiket, tehát ott lesz ma este 6 órai kezdettel istentisztelet református igehirdető szolgálatával. Holnap este nem lesz alkalom, viszont kedd este itt nálunk, tehát a mi templomunkban és az evangélikus lelkipásztor szolgálatával lesz istentisztelet. Szerdán este az evangélikus templomban református igehirdető szolgálatával, csütörtökön úgy szintén az evangélikus templomban katolikus szolgálattal, pénteken pedig a katolikus templomban a baptista igehirdető szolgálatával. Minden alkalom tehát este 6 órakor kezdődik. Hirdetem, hogy a konfirmációs óránkat azt megtartjuk természetesen pénteken 5:30 órai kezdettel. Egyházunk lepromisszójától érkezett hozzánk meghívó, ahogyan ezt már az elmúlt vasárnap is hirdettem. A leprások világnapjának központi ünnepségére hívnak bennünket, amely egy hét múlva, tehát január 25-én délután 4 órakor lesz Budapesten, az Újpest belsővárosi református templomban. Hirdetem azt is, hogy az épületen belül az átalakítási munkák folynak tovább, és az elmúlt napokban villanyszerelő, illetve az ő segítőtársai dolgoztak itt, és abban kérnénk a testvérek segítségét, aki teheti, akinek van hozzá ideje meg ereje, hogy a helyiségekből az átalakítások során keletkezett sített szemetet azt kihordjuk ki az udvarra egyelőre, tehát ilyen takarítási munkákhoz. Kérnénk szépen segítséget. Aki készségesen, szívesen jönne erre a munkára, azt kérem, hogy Isten tisztelet után jelezze nekem, és akkor megbeszéljük az időpontot. Köszönjük szépen előre is a segítséget. Az elmúlt héten 2 alkalommal is meg kellett állnunk Ravatal mellett. Elbúcsúztunk Poganyestán Istvánné Nemes Rozáliától, aki 1932. március 18-án Bucsán született, és ezesztendő január 7-én Budaörsön hunyt el. Ugyancsak most kísértük utolsó földi útjára Pap Sándort, aki 1926. február 4-én Orgoványban született, és ezesztendő január 9-én Törökbálinton hunyt el. Gyászoló testvéreinknek Istentől kívánunk és kérünk most is erőt, vigasztalást és békességet. Az adakozás lehetőségét is említem. Tudjuk, hogy az Isten szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Hirdetem továbbra is, hogy a diakóni feliratú perselybe az építkezési átalakítási munkákra tehetjük adományainkat. Most pedig a 229. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 3 verszakával. 229. énekünk így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. A 3., tehát az utolsó verszakot majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!